Ez tehát a sajátos pogácsa és az adósságokról beszélgetünk. Azért mondtam, hogy adósságokról, mert hogy a globális adósságnál ugye az állam adósságokat nézzük, de a magánadósság szintje is nagyon magas, ahogy ez kiderült az elmúlt beszélgetésből, elmúlt részből, és én közben azon gondolkodtam, hogy ha a magánadósságot nézed, az mit jelent, hogy tartozol valami szolgáltatónak vagy pénzintézetnek pénzzel, mert tudom én, vettél egy autót, vagy beszereztél egy eszközt, vagy vettél egy lakást, vagy személyi kölcsönt vettél fel. Annak van egy kamata, ugye? És az a kamat az, hogyha fix kamatozás, akkor meghatározták, hogy mekkora az összege. Ez igazából...
Meg a törzsösszeg, azt is vissza kell fizetni.
Törzsösszeg, így van. És ugye ez a fix kamatozású hitelnek, ennek van egy törlesztő részlete. Na ez az, ami például egy forint gyengüléssel inflálódik.
Ja, de most így akkor arról beszéltünk, hogy akkor az államadósságot fogjuk meg...
Oké, nézzük meg mind a kettőt, de mivel a magánadósságot komolyabbnak gondoltad, és az elinflálás az
egyik... Elmondtam, amit gondolok, tehát hogy a magánadósságot nem lehet elinflálni, mert a magánháztartás az nem pénzkibocsátó, nem határozza meg az árszínvonalat, a magánadósságot vissza kell fizetni. Tehát ott
de most mondtam, hogy az inflálódik a törlesztő részlet és a forint gyengülése.
Értem, hogy mire gondolsz, tehát hogyha az állam elkezdi inflálni a saját adósságát, akkor elméletileg a magánadósság is inflálódik. Azért nem teljesen, és akkor itt ugye utalnék Becsei Zsoltnak a cikkére, hogy ugye pont arra hívja fel a figyelmet, hogy úgy kéne elinflálni az államadósságot, hogy az közben a magánszektorban ne okozzon inflációt. És akkor itt egy ilyen nagyon fontos megkülönböztetést kell tennünk, mert hogy van az az infláció, amiről általában szoktunk beszélni, és az általában az infláció alatt az emberek a Consumer Price Indexet, a CPI-t szokták érteni, ami így a fogyasztói általános infláció, de hogy nem csak ez van, hanem a GDP-nek van egy árindexe, ami 4 elemből áll, a fogyasztás, a beruházások, a kormányzati fogyasztás és a külkereskedelmi árindex, és ugye itt azt hangsúlyozza Becsei Zsolt, nagyon helyesen, hogy alapvetően az állam úgy próbálja elinflálni a saját adósságát, hogy az elsőt ne érintse, tehát hogy a fogyasztói ár érzéket ne befolyásolja.
Na jó, de ez egy ilyen ideális...
Nyilván azzal megbukna, hanem a beruházások, a kormányzat és a külkereskedelem. És akkor itt leír technikákat, ezen most nem biztos, hogy végigmennék, majd inkább belinkeljük a cikket, de lényegében ilyenek vannak benne, hogy legyen nagy belföldi megrendelés állománya, a munkaerő hiányos, nagy létszámú ágazatokat célozza, tartsa magasan a bérdinamikát az állami szektorban, támogassa a vállalati beruházásokat, tarts a gyengülő pályán a devizát. Szóval csomó olyan dolgot csináljon, tényleg itt 10 pontban foglalja össze Becsei Zsolt, hogy mit kéne csinálni az államnak, de summa-summarum arra a következtetésre jut, hogy ezt nem tudja megcsinálni, mert hogy ezek át fognak valahogy kerülni, csorogni a magánszektorba és a fogyasztásba. Tehát ő is arra a következtetésre jut, és szerintem helyes következtetés, hogy illuzórikus azt gondolni, valami extra ügyesnek kell lenni, ha az állam ezeket el akarja úgy inflálni, hogy közben a fogyasztói árakba ez ne menjen át. Én azt gondolom, hogy szinte lehetetlen ezt így megcsinálni, tehát ő is arra a következtetésre jut, hogy igazából ezt így nem lehet csinálni, de ugye még egy pillanat az alapprobléma, tehát hogy az alapprobléma az, hogy itt egy ilyen adósság per GDP mutatónk van. Tehát az a kérdés, hogy azt szokták mondani, hogy nem, nincs itt semmi baj, majd kinövekedjük. Tehát, hogy nem kell a számlálóban lévő adósság abszolút számát csökkenteni, hanem a nevezőben lévő GDP-t kell növelni, és akkor az majd megoldja ezt a problémát. Ezzel szerintem két baj van. Az egyiket ugye ezek az említett elemzők is mindig elmondják, hogy hát nincs akkor a növekedés. Tehát egyszerűen azt tapasztaljuk, hogy a az elmúlt években sem, de várhatóan a következő években sem. Egyszerűen, hogy egy ilyen 2% körüli növekedést, ha már el tudnak érni ezek a gazdaságok, akkor örülnek maguknak. Kína talán el tud magasabbat, de mondjuk Amerika nem, Európa nem, és ehhez képest meg ugye az államadósság növekedése az ennél gyorsabb volt. Tehát pontosan az a probléma, hogy olyan mértékű államadósságot vettek fel most már évtizedek óta az államok, hogy a kamattörlesztésnek az aránya az már elért ennél magasabb. Tehát ennél a GDP növekedésnél jóval magasabb a kamattörlesztés aránya. Magyarul egy ördögi körbe kerültek ezek az országok egy kisodródás felé, és hát ugye ezt a harmadik világban ezt ismerjük, ezt a játékot, ezt szokták adósságválságnak nevezni, ugye az én Görögországok, Argentinák, Mexikók, stb. Híresek erről, de ugye az a furcsa, hogy most már kezdenek az első világ országai is hasonló helyzetbe kerülni, tehát azt mondani, hogy majd kinövekedjük, az egyrészt illúzió, másrészt meg hát ugye, amit nem szoktak ezek a szerzők megemlíteni, hogy hát klímaválság, és hogyha valaki egyszer belátta, hogy a gazdasági növekedés az egyenlő az üvegházhatású gázkibocsátás növekedésével, aki nem látta be, annak csak ajánlani tudom a fenntartható gazdaság könyvemben, az erről szól, hogy ameddig nő a gazdaság, addig nőni fog az üvegházhatású gázkibocsátás, tehát nem biztos, hogy ez a jó megoldás, hogy akkor minél gyorsabb erőltetett növekedést csináljunk, és akkor majd kinövekedjük.
Magyarul? Igen, amire utaltál, szerintem az a stagfláció, ugye ezt hallottuk rengeteget, hogy ez az a csapda helyzet, amiben most sok mindenki került, ugye, amikor...
Tényleges stagflációban azért nem vagyunk, tehát egy kicsit eltúlozzák, mert ugye az azt jelenteni, hogy Magyarország igen, tehát hogy Magyarország tényleg stagflációban van, tehát nálunk se növekedés nincsen, ellenben az infláció magas, de mondjuk azért az Egyesült Államokban, Kínában...
Hát, de most már az alacsony növekedést is ide sorolják, tehát az, hogyha nem nulla, vagy visszaesés van, tehát hanem egyszerűen nem tud a gazdaság kimozdulni a helyzetből. Én azt nem értem egyébként ezek közül, az intézkedések közül, amit a cikkbe felsoroltak, hogy nekem önellentmondásos az egy-kettő pont. Tehát az, hogy és vannak köztük olyanok, amik tényleg ilyen hosszú távú strukturális változást hoznának, amiről mi is beszéltünk sokat. Edukáció, oktatás és a többi munkaerőpiacnak a kiegyenlítése. Szóval ezek jók, de én azt nem értem, például tarts magas bérdinamikát, az az egyik. A másik oldal, illetve támogasd a vállalati beruházásokat, a másik oldalon pedig tarts gyengülő pályán a devizát.
Ezekről maga Becsei Zsolt is elmondja nagyon helyesen, hogy ezek át fognak menni a fogyasztói árakba.
Okay.
Tehát, hogy ő ezeket teljesen reálisan leírja, hogy ezek illúziók, hogy ezeket meg lehet csinálni, mert ezek átmennek a fogyasztói árakba. És azt is leírja a végén nagyon helyesen, hogyha ezzel megpróbálkoznának az államok, akkor olyan szinten elmenne a bizalom velük szemben, eleve nem túl magas, tehát ugye azért itt emlékeztetnénk magunkat, hogy az egész kriptó őrület az erre az elképzelésre alapult. Tehát ugye a kriptobróknak szent meggyőződése, hogy a jegybankokban ilyen gonosz emberek ülnek, akiknek az a mániájuk, hogy elinflálják az embereknek a jövedelmét, vagy a vagyonát, és akkor így mutogatnak egymásnak ilyen ábrákat, hogyha a 20. század elején ennyi és ennyi pénzed lett volna, tehát fiát pénzed lett volna, annak hogy elment volna az értéke az infláció mögött, és te csúnya gonosz jegybank csinálta, nem egyébként, tehát ugye ide mindig mellé kell tenni a másik ábrát, hogy ugyanezen idő alatt mennyivel növekedtek az embereknek a jövedelmei, és akkor rögtön világossá válik, hogy nem dolgoznak ezen, tehát nem igaz az egész sztori, de ha most elkezdenék ezt csinálni a jegybankok, hogy elinflálnak, akkor bizony tényleg az lenne, hogy gyakorlatilag a kriptobróknak az őrültségeit próbálná meg bebizonyítani az állam meg a jegybank saját magával szemben, és akkor csettintenének egyet a kriptobrók, hogy tessék, ezt mondtuk, hogy ez fog történni. Szóval semmiképpen nem ajánlanám, miközben nem győzöm hangsúlyozni, ott van egy nagyon-nagyon egyszerű eszköz, ez a monetáris finanszírozás, tehát újra és újra el kell mondani, hogy a jegybank kamatmentesen, a jegybank ugye pénzt tud kibocsátani, és kamatmentesen meg tudja finanszírozni az államnak a beruházásait. Tehát, hogy nincs erre az egészre szükség, amit Japán csinál, hozamgörbe kontroll, tehát, hogy az állam kamatmentesen meg tudja vásárolni gyakorlatilag az állam által kibocsátott adós államadósságot, ami ugye a nulla kamattal az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ingyenesen finanszírozza. Tehát ez az egész ilyen állampapír kibocsátás, ami ráadásul a gazdagoknak jó, tehát azt is tegyük hozzá, hogy az állampapír az arról szól, hogy a felső egy-két jövedelmi tized megvásárolja az állampapírt, hozamot realizál rajta, és a kamattörlesztések meg ugye kimennek a költségvetés kiadási oldalán, és akkor az állam meg azt mondja, hogy bocsánat, de nincs pénzem oktatásra, egészségügyre, vasútra, mindenre, amire a szegényeknek szüksége van. Ez egy Sandy Bryan Hager nevű amerikai közgazdász hívta fel erre a figyelmet. Az állampapírpiac az gyakorlatilag egy nettó transfer a szegényektől a gazdagok felé. Erre nincs szükségünk, a jegybank meg tudja finanszírozni kamatmentesen az államnak a kiadásait, tehát le tudod váltani a jelenlegi magas kamatozású állampapírt, le tudod váltani kamatmentes monetáris finanszírozásra. Fél mondatot hagyd tegyek még hozzá, mielőtt keresztre feszítenek, nagyon felelősen kell vele bánni, tehát ekkor szokott eszébe jutni mindenkinek, ha ezt hallja, az az ad hitlerum érvelés, ugye az ad hitlerum érvelés az a akármit azonnal a szélsőségekig feszíteni, hogy biztos azt mondja ez a hülye pogi, hogy nyomtassunk pénzt eszetlenül, mint hogyha nem lenne holnap, nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy felelősen értelmes beruházásokra tud kamatmentesen adni, tehát meg kell nézni, hogy mire, nem lehet vele inflációt gerjeszteni, tehát nem szélsőséges, eszetlen, agyatlan pénznyomtatást mondunk itt, hanem azt mondjuk, hogy értelmes beruházásokra, humántőkére, zöld átmenetre a jegybank képes kamatmentesen leváltani a jelenleg létező hozamot fizető állampapírrendszer.
Van két kérdésem. Az egyik, azt mondtad, hogy elinflálják a háztartásoknak a vagyonát, és hogy ez problematikus.
Hát nem én mondom, ezt a kriptobrok mondják.
Hát, de egyébként meg bizonyos szempontból ez történik, de nekem az a véleményem erről...
Nem ez történik. Tehát ezt próbálom...
Nem inflálódik el Magyarországon a háztartások vagyona?
Pontosan ezt próbálom újra és újra mondani, hogyha ez hosszú táv, lehet, hogy találsz olyan országot, és simán lehet, hogy Magyarországon az elmúlt pár évben ez történt, csak azt mondom, hogy ugye ha...
Ja, bocsánat, én a mostani helyzetre is
ott mondjuk... Akkor mondd ezt, mert ugye ha azt mondod, hogy általában ezzel fáradoznak a jegybankok, tehát ez félreérthető.
Nem, igen. De akkor jó, hogy tisztáztuk, de ezzel is problémám van, és pedig a következő, hogy nem, tehát hogyha hogy nézik a kihelyezett hitelállományt, amikor adósságról beszélünk, magánadósságról, most nem az államadósságokról. Megnézik, hogy milyen kihelyezett hitelállomány van egy országban, és mondjuk megnézik azt, hogy hányan vettek fel, és akkor megállapítják, hogy milyen keresetek vannak, különböző statisztikákat hasonlítanak össze. De azt nem nézik meg, hogy bizonyos, sőt, elég sok esetben megéri ezeket a hiteleket felvenni, hiszen az a fix törlesztő részlet, amit fizetsz, és az a kamat környezet, ami fix kamat, amit fizet, az konkrétan a pénz gyengülésével elinflálódik, tehát nekem sokkal jobban megéri kifizetni 5 éven keresztül 100 000 forintot, ami már az első hónap után sokkal kevesebbet fog érni. Én viszont ugyanazt fizetem ki. Ha nekem van megtakarításom, és egy jó vagyonos helyzetben lévő ember vagyok, tehát a felső 3 decilisbe tartozom, akkor tökre megéri, hogy növelem ezt a hitelállományt, mert minél több hitelt veszek fel így.
Ez nem általában van így, hanem ez konkrét esetekben van így, tehát hogyha arra számítasz, hogy abban az országban, abban a gazdaságban, azzal a kormánnyal, azzal a jegybankkal, amivel neked dolgod van, ott ez történik, akkor ez konkrét esetekben igaz lehet. Persze így is bátorság, hiszen nem tudod, hogy mi lesz 3 év múlva, 5 év múlva a helyzet, de azért általában nem ez a helyzet. Tehát hogy azért azt szögezzük le, hogy általában a gazdaságokban nem szokták elinflálni a megtakarításokat. Hosszú távon a stabil gazdaságokban kifejezetten az a helyzet, hogy gyorsabban nőnek a jövedelmek, és nettóban is, reálban nőnek a megtakarítások is. Az egy harmadik világbeli országnak a sajátossága, amit most leírtál, tehát ez igaz lehet Argentinára, Törökországra, simán lehet, hogy időnként igaz Magyarországra, de azért igazából egy fejlett stabil országban nem ez a helyzet.
Értem, hogy nem ez a helyzet egy fejlett stabil országban, de ez olyan, mint amikor elmész az orvoshoz, és elmondják, hogy Pogi, általában a következő a helyzet, de érdekes módon magánál meg nem. És
jó, akkor egy... most ugye ez a vita, ez most a globális adósságról szól.
Tehát... Én nem vitatkozom, én csak kérdezem, hogy erre milyen megoldás van.
Igen, az egyet bizonyos szempontból fontos, amit felvetsz, mert ugye ezt is vizsgálni kéne, hogy amikor a globális adósságról beszélünk, és ugye arról írnak szerzők, meg spekulálnak szerzők, hogy mit tud csinálni egy jegybank, meg egy állam, akkor ugye általában azt feltételezik, hogy egy profi jegybank, profi állam, amelyik egyébként a, megtalálja a létező legjobb politikát, szakpolitikát, meg is van hozzá a támogatottsága, stb. Tehát azért abban igazad van, hogy az országok többsége nem ilyen, tehát hogy még egy buktató van ebben a történetben, hogy azért alig pár tucat országtól feltételezhetjük azt, mondjuk ezek nagy országok, tehát azért mondjuk a USA-tól, Kínától, ECB-től feltételezhetünk valami profi hozzáállás, meg pár országtól, de abban az tény is való, talán még nem tudom, Indiától is, de azért az tény is való, hogy azért a világ tele van ilyen Montenegrókkal, Sri Lankákkal, Argentinákkal, Törökországokkal, és egy csomó olyan országgal, ahol nem feltételezheted azt sem, hogy ez a profizmus megvan, de nyilván erről nem tud egy közgazdász írni, ez már inkább a politika meg a demokrácia területe. Egy közgazdásznak feltételeznie kell azt, hogy amikor a legjobb policy-t keresi, és ezek a szerzők a legjobb policy-t keresik, akkor azt kell feltételezni, hogy először találjuk meg, hogy egyáltalán mit lehet csinálni a globális adóssággal, és akkor vitassuk meg azt, hogy ez jó vagy nem jó, és hogyha megtaláltuk, akkor persze az egy újabb kérdés, hogy ezt melyik ország tudja implementálni.
Hát izgalmas téma, az biztos szerintem nem utoljára került elő, főleg azért, mert azt mondtad, hogy ez egyre kurensebb, ráadásul a kötvénypiacról igazából nem is tudtunk beszélni, ami ennek egy ilyen szerves része, úgyhogy lehet, hogy folytatni kell majd, de köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Ez a sajátos Pogácsa volt, amit hallgattatok, érdemes megkeresni a Pogi podcast és blogot a Facebookon, illetve a megfelelő csatornákon, meg a Substacket, és ott vannak az adatok, amiket említettünk itt a beszélgetésben, illetve lehet kérdezni, tegyétek ezt meg, szóljatok hozzá, kérdezzetek, köszönöm szépen a figyelmet!